többében, sajnos, már nekem is lassan unalmas, foglalkozom a 17. századi magyar irodalomnak, vagy Magyarország irodalomnak a mecenatúrájáról, és hát ezzel kapcsolatban megjelent egy monográfiám Monk Istvánnak a sorozatában jó pár éve, és azóta is sokat foglalkoztam a témával, és minél többet foglalkozom vele, annál bizonyosabb vagyok abban, hogy ezeket az átfogó eredményeket hiába nézünk meg egy nagy korpusz Magyarországon, egyszerűen nem lehet értelmezni a regionális, egy ilyen regionális összehasonlító vizsgálat nélkül. Ezért most ezt megpróbáltuk elkezdeni egy ilyen közép-európai mecenatúra kutatást Bécsben, és ennek a hát nulladik eredményeit szeretném megmutatni ebben a előadásban. Tehát a hazai és nemzetközi szakirodalom egyaránt egyetért abban, hogy a könyvpiac megerősödéséig, azaz körülbelül a 18. századig a nyomtatott művek többségét egy-egy tehető szerző munkáitól eltekintve gyakorlatilag csak támogatók segítségével lehetett megjelentetni. A szerzők a magán vagy intézmény mecénások támogatására voltak utalva, hogy a könyv magas előállítási költségeit finanszírozni tudják. Ennek megfelelően már a 80-as évek óta visszatérő téma a nemzetközi és a hazai irodalom és kultúratudományban egyaránt a könyv társadalom története, a kézirat megszületése és a kiadás körüli támogató tevékenység vizsgálata. Igazi rendületet aztán körülbelül a 2000-es évek elején kapott a tematika, azóta az utóbbi években ehhez kapcsolódva, vagy azóta számos esettanulmány jelent meg az egyes támogatók, kiadványok, szerzők kapcsán, majd az utóbbi években ehhez kapcsolódva megindult egy tudományos diskurzus, főleg nemzetközi szakirodalomban, az irodalom, művészet és kultúra támogatás különböző formáinak terminológiai kérdéseivel kapcsolatban. Előadásomban a korai-kori kultúratámogatás magyar és főleg bécsi gyakorlatának összehasonlító vizsgálata alapján azt szeretném bemutatni, hogy milyen módon adaptálható a korai-kori könyvészeti támogatások legújabb nemzetközi terminológiai gyakorlata a 17. századi magyarországi könyvkiadás mecenatúrájának rendszerére. Ahogy említettem, az utóbbi években erős törekvés mutatkozik, főként a német és részben az angol száz tudományos szakirodalomban is arra, hogy a különböző irodalom és művészet támogatási formákat egyrészt világosan meghatározza, másrészt pedig, hogy terminológiailag is elkülönítse egymástól. A hazai szakirodalomban a legelterjedtebb a mecénás elnevezés, amely a mecenász római lovag, Horácius, Vergilius, stb. Pártfogója nevéből eredeztethető, innen adaptálódott a tudományok és a művészetek anyagi támogatójának megnevezésére. A hazai tudományos gyakorlat ezt a fogalmat egy nagyon széles körűen, és a támogatási terminológia további fogalmaival, mint például a patrónus vagy a pártfogó azonos jelentésben használja. Ezzel szemben a német nyelvű szakirodalom egyre inkább afelé tart, hogy a nemzetközi gyakorlatban megfigyelhető sajátosságokat a fogalomhasználatban is egyértelművé tegye, így alapvetően három definíciót különít el, a mecénás, illetve ennek szinonimájaként ez csak a német szakirodalomban van a Gönner, ezen túl a patronus és a szponzor fogalmát, amelyek használatát több kritérium megvalósulásához kötik, de elsődlegesen a támogató motivációja mentén definiálja. Ennek megfelelően a mecénás, mint a társadalmi elit olyan tagját definiálja, aki támogatói tevékenységét öncél nélkül, kizárólag a közjó érdekében végzi, tevékenysége egy adott időintervallumban folyamatos és nem egy-egy támogatásra koncentrál, illetve aki személyes kapcsolatban áll a támogatott személlyel vagy intézménnyel, ahhoz fűződő kapcsolata egy irány. A patronus definíciója ezzel szemben már két irányú, valamilyen szinten kölcsönös korrelációt feltételez, amelynek nem csupán a támogatott, de a támogató is haszonélvezője. Szintén kétirányú, de az előbb minél jóval kiegyenlítettebb, viszonyban értelmezhető a főként a modern társadalom és kultúratörténet kapcsán felmerülő szponzor definíciója, amely önös érdekű gazdasági céllal és stratégiai megfontolással végezi támogatást akar. Az Overman-Zussmann-Taubner által felállított fogalomtipológia tehát tulajdonképpen egy társadalmi fejlődési síkma mentén vagy ementén is értelmezhető, amelyben a differenciálás kritériuma gyakorlatilag a támogatás tevékenység mögött megbúgó szándék és motiváció. Ez a fajta differenciálás ugyanakkor az én véleményem szerint aligha teszi elképzelhetővé a tipológia hazai alkalmazását a magyar történeti kultúrakutatásban, különösen a korai újkora vonatkozóan. Ennek az oka pedig nem csak az, hogy a támogatás mögötti pontos motiváció, a mecénások konkrét indítatásait leíró objektív források hiánya vagy elégtelensége miatt alig állapítható meg, legyen szó akár a képzőművészet, az irodalom, építészet, egyház vagy a szociális gondoskodás területéről, hanem mert a hazai gyakorlat feltűnő sajátossága, hogy a támogatás okát éppen a kegyességi életvitel vagy a kegyes életvitelben, a vallásos állítatban határozzák meg magukban a mecénások. Ennek megfelelően a hazai közép- és korolykori nyomtatványirodalom kapcsán használt támogatói fogalom egyik korábban leírt fogalmi meghatározásnak, tehát ezeknek a német meghatározásoknak sem tesz elege. Amíg tehát a kulturális mecenatőr történeti kategorizálása, tehát a szponzor fogalmának történeti elkülönítése a hazai gyakorlatban is logikus és alkalmazható, addig a fogalom vertikális tagolása a nemzetközi séma mentén nem tűnik lehetségesnek. A mecenatúr és a patronátus magyarországi gyakorlatára alkalmazható fogalmát én inkább egyfajta gondoskodói, támogatói viszonyként értelmezem, amely nem zárja ki, de nem is feltételezi a támogató gazdasági érdekét, nem feltételez tehát konkrét és azonnali ellenszolgáltatást, sem eszmei, sem anyagi értelemben, és annak ellenére, hogy a mecénás és támogatói közötti kapcsolat kifejezetten aszimmetrikus, mint ahogy is láthatjuk, ez az egyik kevés dedikációs medzeteknek Magyarországon, Vipainak adja tehát a könyvét Trinkelius. Tehát annak ellenére, hogy a mecénás és a támogatottja közötti kapcsolat kifejezetten aszimmetria, tehát egy bizonyos hatalmi alá és fölé rendeltség jellemzi, az egyik rendelkezik anyagi forrásokkal, a másik függ tőlük és él is velük. A kapcsolatok nem formálisan rögzített kötelességeken, hanem személyes lojalitáson, valamint sokszor, szerintem legtöbbször vallásos meggyőződésen alakulnak, és általában egy széleskörű kulturális támogatói hálózatba ágyazódnak. Ez a hálózatos családon, illetve a kisebb közösségeken belül hagyományozódó, generációkon átívelő támogatói, mint a véleményem szerint a korai újkori hazai irodalmi mecenatúja teljes rendszerét meghatározza, nemzetközi összefüggésben is feltűnő sajátosságai részben ide vezethetők vissza. A magyarországi támogatás gyakorlatát vizsgálva mindenképpen bizonyos ugyanis, hogy az egyes szerzők művek vagy kiadványok anyagi támogatása nem feltétlenül vagy nem csupán önmagukban, hanem egy szélesebb körben elterjedt támogatói gyakorlat egyes elemeiként, részeként értelmezhetőek. A támogatások legnagyobb része különböző családok vagy egy-egy kisebb földrajzi, esetleg eszmei közösség egyes, egymással szorosabb, lazább kapcsolatában lévő tagjaihoz köthetőek. A kultúra és irodalom támogatás gyakorlata tehát feltehetően a kisebb-nagyobb közösségeken belül generációkon keresztül hagyományozódott, és a 17. századra nem csak a nemesi reprezentáció meghatározó eszköz eleme lett, de a kegyességi életvitel fontos részévé is vált. A meglévő európai, főleg német, angol, francia és olasz mecenatúra kutatás kontextusában vizsgálva a 17. század magyarországi támogatói gyakorlata általánosságban az európai viszonyoknak megfelelő. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden harmadik kiadvány tartalmaz dedikációt, ezek kevés kivételtől eltekintve a mecénás személyéhez vagy intézményéhez szólnak, és retorikailag is, valamint stilisztikailag is az európai kortárs dedikációs divatot követik. A korszak magyar nyelvű irodalmának támogatási szokásait vizsgálva feltűnik azonban néhány jelenség, amelyre érdemes külön figyelmet fordítani, és ezeket nemzetközi összehasonlításban értelmezni. Ezt próbálom meg majd most megtenni. Mivel a nemzetközi mecenatúra kutatás ugye mostanra rendkívül kiterjedt, de modern, átfogó vizsgálatot nem igazán ismerünk, vagy legalábbis én nem, és ezek inkább egy-egy, tehát ezek a kutatások inkább egy-egy mecénásra, egy-egy személyre, egy-egy támogatói csoportra vagy családra korlátozódnak. Így én megpróbáltam a magyar kiadványok támogatói rendszerére vonatkozó kutatásaim eredményeinek kontextualizálása céljából megvizsgálni az 1600 és 1660 között Bécsben megjelent valamennyi nyomtatványt, az összesen 195 nyomtatvány patronusra vonatkozó adatait. A kutatás eredmények részletes közlése, vagy legalábbis annak az első eredményei részletes közlése a tanulmányban lesz majd olvasható, ennek még csak vázlatos bemutatása sem fér bele az előadás kereteibe, így csupán a magyar gyakorlattal történő összehasonlítás legfontosabb eredményeit szeretném kiemelni. Ennek megfelelően elmondható, hogy a bécsi kiadványok mecenatúrájára vonatkozó adatok pontosan igazodnak a nyugat-európai mecenatúrára vonatkozó különböző esettanulmányokból kirajzolódó mintázathoz, egyes elemeiben ugyanakkor határozottan eltérnek a magyar gyakorlattól. Ennek megfelelően a bécsi nyomtatványok mecénásainak döntő többsége közép- vagy főnemesi származású, vagy magyar magas egyházi tisztséget betöltő férfi, aki egyéni, alkalmi, egyszeri támogatóként lép föl. Míg a nemzetközi szakirodalom az intézményes, azaz különböző társadalmi, földrajzi vagy egyházi csoportokhoz köthető támogatások sokaságáról számol be, addig a bécsi kiadványok esetében a városi testületi mecenatúr aránya viszonylag alacsony, mindössze 10%-os. Itt ezeken a táblázatokon, a szín az nem nagyon látszik, de mindesetre úgy van beállítva, hogy a bal oldal az mindig a magyar, a jobb oldal meg mindig a bécsi arányszámot mutatja. Fönt látható, hogy nagyjából összehasonlítható az összesen átvizsgált nyomtatványok száma, tehát 240 meg 163, és akkor itt látszik, hogy milyen eltérőek a támogatási sokás. Ebben a kategóriában még nem annyira, majd erre még rátérek. Tehát mindössze 10%-os a intézményi mecenatúr arány. Ennek nagyobb része csoportos világi mecenatúrát akar, azaz különböző városi és állami szervezetek csoportjait, városi tanácsokat, bíróságok tagjait, stb., akik jellemzően iskolai tankönyveket vagy tudományos kiadványokat támogatnak. A nyugat-európai irodalom esetében határozottan jellemző intézményes támogatók alacsony száma jellemzi a magyar kiadványokat is, hiszen a 17. század első felének magyarországi mecenatúrjárájából szinte teljes egészében hiányoznak a különböző iskolák, gyülekezetek, városok, városi tanácsok, polgári olvasókörök, stb., amelyek a nyugat-európai és részben a bécsi gyakorlatban is a lokálisan hozzájuk kapcsolódó, sok esetben akár körüljük szerveződő írók megélhetését biztosítják, kiadványaik megjelenését támogatják. Az intézményes mecenatúra hazai hiánya még feltűnőbb, ha az egyházi támogatókat is vizsgáljuk. Az egyházhoz köthető egyéni vagy intézményes mecenatúra terén ugyanis már kifejezetten erős az eltérés. Ennek értelmében, amíg a bécsi nyomtatványok esetében nagyjából megegyezik az egyház és világi támogatók aránya, tehát 45 vagy 47-53%, addig a magyarországi, nem csak magyar nyelvű kiadványok esetében az egyházhoz köthető patronusok aránya az egész korszakban 10% alatt marad, miközben a vallási egyházi kiadványok hazai patronált nyomtatványirodalomban, tehát ugye, ahol van dedikációs megállapítható, hogy ki a patronus, ennek az aránya 80% fölött van. A nyugat-európai könyvkiadáshoz hasonlóan a 17. században Bécsben is meghatározó teret nyer a világi irodalom, a magyarországi könyvkiadás viszont továbbra is szinte kizárólagosan határozza meg az egyházi, főként a mindennapi vallásgyakorlat célját szolgáló kegyességi könyvkiadás. A vallási és egyházi kiadványok erős dominanciája ugyanakkor Magyarországon nem jár együtt sem a könyvkiadás, sem pedig az egyes szerzők egyházi forrású egyéni vagy intézményes támogatásának erősödésével, vagy egyáltalán annak megjelenésével. Az egyházi mecenatúra jelenléte Magyarországon tulajdonképpen a kezdetektől feltehetően egészen a könyvkiadás ilyen formájú támogatásának megszűnéséig csupán elszóltan egy-egy kiemelkedő személyhez köthető, mint pázmány vagy forgács jellemző, és sem a latin, sem pedig az anyanyelvi könyvkiadásban nem tölt be meghatározó szerepet. Határozottan állítható tehát, hogy a magyar nyelvű kegyességi irodalom egyre erősödő, lendületes térnyerése nem hozza magával az egyházi támogatók nagy számú megjelenését. Ezzel szemben viszont minden bizonnyal szorosan összefügg egy új, társadalmilag meglehetősen széles körű női olvasók közönség kialakulásával, amely nem csak befogadóként van jelen, de a magyar nyelvű épületes irodalom támogatásában is fontos szerepet vállal. A női patronusok jelenléte a hangsúlyozott a magyar nyelvű, elsősorban a kegyességi irodalom műfajkörébe tartozó írások elkészítésének és kiadásának támogatása terén fokozatosan erősödő. A 17. század első felében megjelent magyar nyelvű nyomtatványanyag pretextusai minden ötödik esetben női támogatót szólítanak meg, amely tendencia újabb kutatásaim szerint a század második felében tovább növekszik, itt már 25% a női támogatók aránya, hogyha csak a kegyességi irodalmat nézzük, akkor 50% fölött van. Ez egy hatalmas, nagyon-nagyon nagy arány. Lábjegyzetben jegyezném meg, hogy a női támogatóknak a mecenatúra történetében elfoglalt jelentőségét egyre erősebben emeli ki a nemzetközi szakirodalom is. Ennek megfelelően az utóbbi években, főként az angol száz és legújabban a német kutatásokban is egy újabb terminológia jelent meg, mégpedig a matronázse fogalma, mint a női mecenatúra átfogó meghatározása, amelynek használata a magyar gyakorlatban is átvehető lenne, ezt mindenkinek javaslom. Tehát a hazai matronázse jelentőségét még tovább kiemeli, ha ezt is a bécsi gyakorlat kontextusában vizsgáljuk. Elmondható ugyanis, hogy az összes hozzávetőlegesen 190 dedikációval rendelkező döntő többségében latin és német nyelvű bécsi nyomtatványon mindössze 9 kiadvány szólít meg női címzettet. Ez arányaiban nagyjából 1/5, a század második felét tekintve 1/6 a hazai kiadványok esetén tapasztalatoknak. Ráadásul egyértelműen látszik, hogy a bécsi kiadványok női patrulusi rendszere társadalmi szempontból sokkal egyoldalú. A kisnemesi vagy polgári mecénák jelenléte teljesen hiányzik ugyanis, ezekben a társadalmi csoportokban nőt egyáltalán nem találunk. Ehhez kapcsolódik egy további jelentős, szintén meglepő különbség, mégpedig, ezt szerintem igazán tényleg, ez mind nagyon meglepő, de ez tényleg nagyon, hogy a bécsi támogatók között nagyon alacsony, a magyar adatokhoz összehasonlítva kb. 1/7 a bizonyíthatóan alacsonyabb társadalmi csoportokból, tehát a kisnemesség vagy polgárság köréből származó támogatók aránya. A magyar könyvkiadásban már a 17. század legelején megjelenik a kiscsoportos polgári vagy kisnemesi támogatási forma, amelynek értelmében egy kisebb, általában lokálisan szerveződő, sok esetben egy-egy gyülekezethez, vagy inkább ilyen városi eszmélyi közösséghez köthető csoport áll össze egy kiadvány vagy szerző támogatásához. Ehhez hasonlóra a bécsi anyagban egyáltalán nincsen példa. Saját kutatásaim alapján úgy tűnik tehát, hogy a 17. század első harmada hazai nyomtatványirodalmának patronusi rendszere meglehetősen sajátos jegyeket mutat. Annak ellenére, hogy a támogatott kiadványok nagy többsége valamilyen kegyességi műfajhoz köthető, a nemzetközi gyakorlattal szemben nem bontakozik ki sem intézményi, sem pedig egyházi mecenatúra, ugyanakkor a polgárság késői kialakulása ellenére igen magas az alacsonyabb társadalmi osztály, a kisnemesek mellettük a női támogatók aránya is. Mindezek véleményem szerint ugyanarra az okra vezethetők vissza, amely lényegében szorosan összefügg azzal is, hogy ahogy az előadás elején részleteztem, a magyar gyakorlatban nem alakul ki, illetve nem alkalmazható a mecenatúra és a patronátus definíciójának motiváció alapú differenciált használata. A sajátosságok oka meglátásom szerint tehát feltehetően a reformáció által hirdetett meggyőződésre vezethető vissza, miszerint a Biblia és a kegyesség irodalom olvasása mindennapi vallásgyakorlat részeként valamennyi hívőnek saját individuális kötelessége, amelyhez kapcsolódóan az ajánlások többsége a buzgó vallásgyakorlás és a rendszeres áhítat mellett az egyház és hangsúlyozottan az anyanyelvi kegyesség irodalom támogatását is egyértelműen a kegyes életvitel részeként értelmezik. Innen terjed el tehát első körben a kegyesség irodalom műfaján belül, majd műfajtól függetlenül is a nyomtatott irodalom és az egyház támogatására vonatkozó alapvető igény és társadalmi akarat, amelyek könyvek kiadását és a nyomtatott irodalom támogatását is az egyén saját személyes kötelességének tekinti. Ezt a német nyelvű szakirodalom Johannes Fried nyomán újabban verb-orientiert a földerünknek, azaz műközpontú támogatásnak nevezte, a definíciót nagyon nehéz átvenni, ezt a megnevezést nagyon nehéz átvenni, de lényegében pontosan alkalmazható szerintem az egész 17. század első felének magyar támogatói rendszerére. Ezt most felolvasom. Dieses Mecenatentum war auf himmlischen Lohn bedacht. Es war eine Form des direkten Gabentausches, der während des frühen und hohen Mittelalters die Wechselseitigkeit sozialer Beziehungen, die Gemeinschaft der Lebenden und Toten und ihre alle Kommunikation mit Gott bestimmte. Es konnte allein dem eigenen Seelenheim dienen, konnte aber auch eine bestimmte Gemeinschaft von Lebenden und Toten zugutekommen, insofern betrafen sie das gemeine Wohl. Ez a támogatási forma tehát egy közvetlen, kétoldalú támogatási viszonyrendszerbe illeszthető ugyan, motivációja viszont sokkal kevésbé a presztízsen, a művészeti élvezeten, a nevelés vagy a szórakoztatás igényén, mintsem a kegyességi vallási meggyőződésen alapszik. A mecenatúra eme formáját ritkán említi ugyan a nemzetközi szakirodalom, viszont úgy tűnik, hogy ez a korábban említett motivációs differenciáláson alapuló terminológiai felosztással szemben tökéletesen alkalmazható lenne a hazai gyakorlatra, amelyben a nők és férfiakkal szembeni kegyességi életmód elvárás kultúrájának szerves részévé vált a valláshoz és egyházhoz kapcsolódó karitatív és kulturális értékteremtés.